Istennek szent igéje, amelyet olvasni fogok most közöttetek, írva található a Lukács szerinti evangélium 24. részében, a 13. résztől egészen a 35. versig. Az Emmausi tanítványok. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapoknak a nép előtt és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Mi pedig abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülük való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan velük lévő közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszéltek. Ők azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ez kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett mindent, ha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik. A nap is lehanyatlott már, bement hát, hogy velük maradjon. És amikor az asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat, még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Istennek szent ígéje, mely alapján bizonyságot kívánok tenni most közöttetek, írva található a Lukács szerinti evangélium 24. részében, a 36. verstől egészen annak végéig. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrendettek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és lábamat, hogy valóban én vagyok, tapintsatok meg és lássatok, mert szellemeknek nincs húsa és csontja. De amint látjátok, nekem van, és ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és lábát. Amikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkozva megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalójuk. Erre adtak neki egy darab sült halat, elvette, és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam, a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban, amikor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül. És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanuk, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Vajon meddig tart az ünnep, a feltámadás ünnepe? Meddig ünnepeljük a feltámadtal való találkozást? Minden évben csak két napig érvényes a húsvét ünnepe? Vagy ez a húsvét ünnepe meghatározhatja az egész életünket? Nem tudom, hogy itt felvidéken mi a szokás, de jártam Erdélyben, és ott nem csak kétnapos az ünnep, hanem még harmadnapon is az emberek összegyűlnek az Úr Szent vacsorájához, és templomba mennek. Aztán a görög testvérek egymást úgy köszöntik húsvét napján, hogy Krisztus feltámadott, és a válasz erre pedig az, bizonnyal feltámadt. És ők így köszöntik egymást 40 napon keresztül. Azért, mert az Úr Jézus Krisztus az ő dicsőséges testében 40 napig jelent meg. Olyan sok, a kedves testvérek, olyan sokat készültünk az ünnepre, és valószínűleg, hogy mindenki elmondhatja, hogy az ünnep előtt takarítással, főzéssel készültek, hogy a családot és a vendégeket vendégül tudják tisztességesen látni. Aztán valószínűleg, hogy időt is szakítottunk arra, akik itt vagyunk a templomban, vagy a tegnapi, tegnap előtti alkalmakon, hogy ne csak ételben és italban vegyünk magunkhoz bőséget, hanem lelkileg is vegyük el Istentől azt, amit ő nekünk szánt. De vajon tényleg csak eddig tart a húsvét ünnepe? A hosszú előkészületek után vajon csak annyit tudunk mondani, mint az egyszeri szegény legény, hogy minden csoda csak 3 napig tart? Valóban csak ennyi lenne? Hiszen ismét jönnek a hétköznapok, az élet megy tovább. De mit viszünk magunkkal útravalóként? Mi az a megtartó erő, mi az a dolog, ami a mindennapok forgatagában akár erőt és akár reményt adhat nekünk? Vagy csak 2-3 napra szól a húsvét üzenete? A lélekben történő feltámadott élő Úrral való találkozás reménysége és öröme az, amely nem csak erre a két napra, nem csak az elkövetkezendő hetekre, hanem egy életre is erőt és reménységet adhat nekünk. Mert ő az, aki legyőzte a halált és a sötétség hatalmát, hogy a feltámadás által biztos záloga legyen az ő feltámadása, a mi dicsőséges feltámadásunknak. Ő az, aki most megszólít téged, és megszólít engem is, és megszólít mindannyiunkat, és nekünk is szól az ige, békesség nektek. Ez a békesség pedig, amit ő ajánl, az nem 2-3 napra elegendő békesség, nem is 40 napra elegendő békesség, hanem egy egész életre szóló békesség. A most elhangzott ige versekben a feltámadott Úr szól a reményvesztett és csodálkozó tanítványokhoz, és hozzánk is szól, mégpedig úgy, hogy most már nyugodjatok meg, most már szűnjön meg a ti félelmetek, a ti tanácstalanságotok, a ti értetlenségetek a ti szívetekben. A reménytelenségetek szűnjön meg, mert most már itt vagyok, én is közöttetek. Eljöttem, hogy megmutassam nektek magamat. Legyőztem a halált, legyőztem a pokol hatalmát, eljöttem, hogy megbizonyosodjatok afelől, hogy van feltámadás, és van örök élet. És ennek pedig maga Jézus Krisztus a bizonyos záloga. Ez a ti reménységetek, és ez a ti békességetek. És ez az az üzenet, amit nekünk most is kínál az Úr. Az emberi értelem számára nagyon nehéz felfogni, hogy mit is akar jelenteni a feltámadás, és hogyan történt. És ezt nem is lehet máshogyan elfogadni és befogadni, csak is hitáltal. De a feltámadott Úr ma is ezt kínálja nekünk. A Szentlélek ereje által így szól hozzánk. Békesség nektek! Bizony, kedves testvérek, ha belegondolunk, akkor ezek a tanítványok is nagyon-nagyon hosszú utat jártak be addig, ameddig reménységet, bátorítást és biztatást, vigasztalást kaptak ebben a két szóban. Hallhattuk, hogy félelem miatt vannak együtt. Ők valahol ezt a reménységet és ezt a békességet a szívükből elhagyták, kiesett belőlük, és nem tudtak rá koncentrálni. Amikor ott nagy csütörtök estéjén az Úr Jézust elfogják és elviszik, elmenekülnek. Bár Péter a főpap udvaráig, és olvassuk még a Bibliában, hogy János ott volt az asszonyokkal egészen a kereszthalálig, láthatjuk, hogy magunk előtt tudunk arról, hogy a félelemről, az értetlenségről, és arról a fájdalomról, arról a gyászról és kétségbeesésről, ami a tanítványoknak a szívébe öltözött. Miért? Azért, mert a mestert keresztre feszítették. És mi legyen most tovább? Hogyan tovább? Mi lesz a jövőben? Őket is kereshetik, őket is bármikor megfoghatják, őket is bármikor megölhetik. Ugyanaz lesz a sorsuk, mint a mesteré. Semmi más nincs a tanítványok szívében, csak rettegés és félelem. És mindeközben arra is gondolhattak volna, hogy ugyan miért nem maradtunk ott Galileában? Miért nem maradtunk ott a halászásnál? Miért nem maradtunk ott a vámszedésnél? És miért nem maradtunk ott a mi családunk mellett? Mi értelme volt ennek a három évnek, hogyha most a mi mesterünk halott? Aztán húsvét hajnalán arról olvasunk az evangéliumokban, hogy az asszonyok miután hírül viszik nekik, hogy már nincs a sírban az Úr, akkor talán még felkavaróbban hat rájuk az a hír, hogy találkoztak két férfival, aki figyelmeztette őket. Mit keresitek a holtak között? Az élőt. Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, ahogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának a bűnös emberek kezébe kell adatnia, megfeszítetnie, és harmadnapon pedig feltámadnia. Az Emmaus felé tartó tanítványok, két tanítvány mellé oda szegődik Jézus, akit nem ismertek fel elsőre, mert látásukat valami akadályozta. Együtt haladnak, és együtt beszélgetnek Jézussal, és Jézus érdeklődik afelől, hogy miért is mennek Emmausba, és mi történt Jeruzsálembe. Így beszélgetve elérkeznek a faluhoz, ő azonban úgy tett, mint aki tovább akar menni, ám mivel esteledett, ezért a két tanítvány behívta őt. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. És erre megnyílt a két tanítványnak a szeme, és felismerték őt. Ő azonban eltűnt. Ekkor így szólt. Nem hevült-e a mi szívünk, amikor ő a közelünkben volt, amikor beszélt hozzánk. Ezután a két emmausi tanítvány nyomban útra kell, és visszatér Jeruzsálembe. És elmondják mindazt a tanítványoknak, amit megtapasztaltak. Elmondják a tanítványoknak azt az örömhírt, amit hallottak. És még mindig azon tűnődnek ezek a tanítványok ezek ellenére, ha egyszer a mester már nincs a sírban, akkor hol van? Akkor mi történhetett a testével? Azoknak a tanítványoknak mondják, akik még félelemmel a szívükben vannak, akik elrejtőztek üldözőik elől, akik az ajtókat is bezárták, hogy nehogy valaki rájuk törjön. Ráadásul már biztosan eljutok hozzájuk a hír, hogy a főpapok azok lefizették a római katonákat, hogy azt hírezteljék, hogy a tanítványok lopták el a Jézus testét, és majd ők megmentik ezeket a római katonákat, ha netalántán kiderülne a turpisság. Nem csoda, hogy szoronganak és félnek, és akkor egyszer csak valami történik. Benn vannak a szobában, ott vannak a zárt ajtók, és egyszer csak megjelenik Jézus. Nem küld maga előtt hírvivőt, és nem jelzi előre az ő érkezését, ő csak megjelenik. Nem is kopogtat, egyszerűen csak fogja magát, és megáll ott középen. És ennyit mond, békesség nektek. Megmutatja nekik rögtön a kezét és az oldalát. És a félelem egyszer csak kezd a tanítványok szívéből feloldódni. A tanítványok szívének szomorúsága lassan örömmé változik. És az Úr ismét hozzájuk szól, békesség. Ebben a két szóban minden benne van, amit annak idején már megígért a tanítványoknak. Ugyanis azt mondta nekik, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjék. Nekünk vajon nem hevül a szívünk, kedves testvérek? Amikor, mint a két emmausi tanítványnak, a Jézus szavait halljuk. Vajon érezzük-e úgy őszintén és igazán, hogy most hozzánk is szól a feltámadott, itt az imádság hajlékában, itt, ahol most együtt vagyunk. Mert mi ezen a húsvéton nem a félelem miatt gyűltünk most itt össze, hanem azért, hogy a mi szívünk és lelkünk várja azt, és vágyunk arra, hogy szóljon hozzánk a feltámadott Úr. Azzal az életet formáló erővel, amely mi sokszor felkavarodott lelkünk számára, megnyugvást és békességet kínál. A tanítványok szívében is elindult valami, mert Jézus békességet kívánó hangjában meghallottak valamit, felismertek valamit. Arra a két szóra figyelnek, amely az ő közeledésével új értelmet nyert. Arra a két szóra, amely a félelem és a bizonytalanság helyett biztonságot és békességet ad. A stigmákat, a szegek helyét megmutatja nekik. Sőt, ahogyan olvassuk, még eledelt is kért, és ott előttük elfogyasztotta. Íme valóban ő az, nem egy fantom, nem egy szellem, nem egy ánykép, és nem is csak a képzeletük játszik velük, hanem ugyanaz a Jézus áll előttük, aki az ő mesterük, aki őket tanította, és akit elfogtak, aki nagypénteken meghalt az ő, és a mi bűneinkért is. Ugyanaz a Jézus, ám mégis más. És a tanítványok ezt észreveszik. Immáron pedig nem csak láthatják, de hirtelen újra értelmet nyer a szívükben az eltöltött 3 év és a közös életük. A Jézussal való közösségüket a nagypéntek eseménye nem szakította meg. Ők rájönnek arra, hogy a nagypéntek és a húsvét feltámadása összetartozik. Úgy, mint az éremnek a két oldala. Ez az, amit ott és akkor megértenek a tanítványok, hogy nincs vége. Hogy Jézus halála és feltámadása után is ott áll a középen, és ő a békességet kívánja nekik. Azt a fajta békességet, amelyet csak ő tud megadni, amelyet a világ nem tud biztosítani. Ma ebben a 21. században mi is nagyon sokszor nyugtalanok vagyunk. Nem is csoda, hiszen annyi sok dolog ér bennünket naponként. Nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, hogy rendezni tudjuk-e a mi életünket, hogy mi lesz a munkahelyünkkel, de még sorolhatnánk nagyon sok dolgot, ami bennünket napról napra, vagy óráról órára nyugtalanít. A nyugtalan ember pedig nem vágyik másra, mint békességre. De hogyan is adja a világ ezt a békességet? Úgy nem tudja adni, mint maga Jézus Krisztus adja. A világ úgy próbál békességet adni, hogy tanácsokat ad, hogy ezt így kellene tenni, úgy kellene tenni, aztán mégiscsak a lényeg maradt ki belőle. Ám Jézus Krisztus úgy ad békességet, ahogyan a világ nem tud. Úgy, ahogyan parancsol, amikor lecsendesíti a tengert. Állj meg! Dicsőséges, győzelmet aratott Krisztus a halál felett, az ördög hatalma felett. Éppen ezért, neki ezért van alapja a szorongásmentes békességnek és a félelemmentes életnek. Ezt ő maga pedig nem csak kínálja, vagy ígéri, hanem meg is adja. Előzve ezzel minden félelmet és rettegést a tanítványok szívéből, és így most a mi szívünkből is. Ő az, aki egyedül képes megadni a békességet és az örömöt annak a tanítványi körnek. Annak a tanítványi körnek, akit, hogyha nélküle nézünk, akkor nem más, mint egy szánalmas, félő kis seregnyi csapat. Mert mindössze az emlékeik vannak arról, hogy miben is hittek, vagy mit is reméltek egykor, amelyet valahogy úgy hangoztattak, hogy pedig mi azt hittük, hogy. És ezen a ponton most nem szeretném felsorolni, hogy ki minek látta, mert nem is tudom, hogy ki hogyan tekintett Jézusra, de valószínűleg, hogy ezek az elképzelések nem fették azt, ami Jézus valójában is lett. Pozitívabban csalódtak, és végre kezdték elhinni, hogy Jézus valóban Isten fia, és Jézus tényleg az ő személyes megváltójuk. Félre dobják az addigi elvárásaikat, kétségeiket, mert ismét az áll a központban, ismét az áll az életük és a lelküknek a centrumában, akire az életüket, sorsukat bízták. És megértik azt is, hogy mindenben Jézus Krisztus a kezdeményező. Kedves testvérek, amíg a feltámadott Úr, Jézus Krisztus a megváltó áll a központban és az életünk centrumában, mivel ő a fej, mi pedig az ő tagjai, ahogyan a szép énekben is énekeljük, és ahogyan Pál apostol is megjegyzi ezt a korintusi levélben, éppen ezért láthatjuk és éreznünk kell azt, hogy a keresztény közösség soha nem jó szándékból összeverődött vagy megszervezett társaság, hanem mindannyiunkat egy személy, Krisztus hív egybe. Mi mindannyian az ő elhívottai és tanítványai vagyunk. A mi közösségünket ő vezérli, hiszen ő a mi fejünk. Jézus Krisztusnak a helye pedig egyértelműen itt van közöttünk, középen a helye. A mi életünknek is a középében, a centrumában. Nem pedig a periférián, nem a körön kívül, vagy ahogy a futballban fogalmazhatnánk, a kispadon a helye, hanem igenis középen. Jézus Krisztus megáll csendben és középen, és az ő békességét kínálja nekünk, csendesen, egyszerűen. Azért, mert ő már tudja azt, amit jelenléte nyomán mi is tudhatunk és érezhetjük, hogy ennél többre az embernek nincsen szüksége. Mert tudja, hogy ő békét teremt bennünk, és akkor képesek lehetünk, sőt, mondjuk is ki, csak így vagyunk képesek igazán teljes erővel szembenézni a mi nehézségeinkkel, a mi próbáinkkal, a mi akadályainkkal és fájdalmainkkal. Mert akkor nem tud annyira megtörni minket egyetlen betegség sem, fájdalom vagy szomorúság, vagy gyász, vagy bármi, ami életünket terheli. Hogy ne vigasztalna és bátorítana Jézus Krisztus az ő általa adott békességgel, örömmel és nyugalommal. Ezt kínálja nekünk az Úr. Ezt kínálja, és ez nem csak egy vagy két napos, hanem ez örökérvényű. És ennek természetes következményének kell lennie az evangélium hirdetésének is mások felé. Hogy mások is meghallják és megtapasztalják azt az örömöt, amit egyedül Krisztus kínál. Hogy legyen olyan ember, aki be tud ülni mellém a padba. Hogy legyen olyan ember, akivel tudok beszélni Krisztus szeretetéről, akivel meg tudom osztani az én fájdalmaimat, az én terheimet, akit úgy tudok hívni, hogy testvérem a Jézus Krisztusban. Éppen ezért a feltámadás ünnepe nem két napról szól, nem is háromról, és nem is 40 napról kell róla beszélni, hanem a feltámadás tényéről kell beszélni, kedves testvéreim, egész életünkben. Erről a feltámadásról kell bizonságot tennünk az egész életünkkel. Arról a békességről, amelyet a feltámadása után mindannyiunkkal megosztott az Úr. A tied és az enyém is lehet, és mi rajtunk keresztül a másoké is. Ez legyen a mi húsvéti ünnepünk. Amen.